imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját ezen a tavaszi napon. Isten tegye gazdagon, áldásossá ezt a mostani együttlétünket is. Isten tiszteletünk kezdetén a 152-es A-jelzetű énekünk első 4 verszakát énekeljük. A 152-es számú énekünk, A-jelzetű énekünk első 4 verszakát énekeljük. Én bejöttünk nagy örömben. Hallgassuk meg testvéreim Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 5. fejezetének 14-től 16. kiterjedő verseiben, valamint a 6. fejezet 1-től 8-ig és 16-tól 18-ig terjedő verseiből. Olvasom tehát Istennek ígéjét a Máté evangéliuma 5. fejezetéből és a 6. fejezetéből a következőképpen. Ti vagytok a világ világossága, a hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Vigyázzatok kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltesd magad előtt, ahogyan a képmutatók szokták a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb. Hogy a te adakozásod titkon legyen, és a te atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyilván. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Amikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyan komor ábrázatúak, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyíltan. A kegyelem Isten tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, hát imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogyha mindaz, amiről énekeltünk az előbb, valóság a mi életünkben is. Köszönjük, hogyha örömmel jöhettünk el ide a te házadba. A boldogság tölt el bennünket az a tudat, hogy itt van a vasárnap, újra itt van az az alkalom, amikor megjelenhetünk előtted, hallgathatjuk a te ígédet, és imádságban, éneklésben eléd tárhatjuk mindazt, ami kérés vagy fohász, mindaz, ami hálaadás, vagy pedig bocsánatkérés bűneink miatt. Köszönjük neked, Istenünk, hogy onnan fentről a mennynek magasából alátekintesz, és nem csak alátekintesz, hanem ígéreted szerint megjelensz ebben a közösségben. Hiszen te vagy egyedül az, aki áldottá tehetett számunkra ezt az órát, olyanná, ami bennünket meggazdagít. Köszönjük, hogy kezedbe veszed lelkünket azért, hogy megtisztogasd, és azért, hogy feltöltsd mennyei javaiddal. Erősítsd meg hitünket, adj bensőnkbe még több szeretetet, hogy ezt sugározhassuk tovább. Adj áldozatkészséget, hogy szolgálatunk által gazdagítsuk családunkat, környezetünket. Adj nekünk erős szívet azért, hogy megálljunk a kísértések közepette, és tudjunk mindig megmaradni a keskeny ösvényen. Köszönjük, Istenünk, hogy egy picit hátra tekintve számot adhatunk elmúlt hetünkről is. Benne ott van a te áldásodnak ezernyi jele, ott vannak a minket megterhelő terhek és botlások is, de olyan jó, hogy most mindenestől ezt letehetjük a te kezedbe, a mi múltunkat is, ugyancsak a mi jövendőnket is. És kérhetjük a te vezetésedet. Kérhetjük a te kegyelmedet is, hogy továbbra is kísérjen, és a te hatalmad őrizzen bennünket, hogy az üdvösség felé haladhassunk minden egyes múló nappal. Azt is jó nekünk meggondolni, hogy te egyen-egyenként számba veszel bennünket. Tudod, mi az, ami foglalkoztat, mi az, ami megterhel, vagy mi az, ami örömöt okoz. És kérünk téged, hogy gyarapítsd és szentel meg örömeinket, vedd el bánatunkat, keresztjeinken könnyíts, adj nekünk talpra állást, adj nekünk erőt, hogy minden helyzetben megelégedéssel tudjuk folytatni a mi életünket. És add meg nekünk azt is, Istenünk, hogy a veled való találkozásban fényesedjen meg úgy a mi orcánk és lelkünk, hogy ez a fényesség sugározzon rajtunk keresztül is tovább ebbe a sokszor sötét világba. Vonj hát magadhoz, add, hogy semmi ne állja útját a te ígédnek, és a te ígéden keresztül ajándékozz meg most bennünket. Megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására. A 384-es számú énekünk mindaz öt verszaka eléneklésével. A 384-es számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Hozzád jövök, ó Mesterem! Thank you. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a János evangéliuma 7. fejezetének 1-től 9-ig terjedő verseiben, hogy miképpen van megírva Istennek ígéje. Felolvasom azt a János evangéliumából, a 7. fejezetből az első 9 verset hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Jézus ezek után Galileát járta, és nem akart Júdeába menni, mert ott a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Testvérei azért azt mondták neki, menj el innen, és térj vissza Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, aki a nyilvánosság előtt ismerté akar válni. Ha ilyeneket teszel, mutasd meg magadat a világnak. Mert saját testvérei sem hittek benne. De Jézus azt mondta nekik, az én időm még nem érkezett el, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról teszek bizonságot, hogy cselekedeteik gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem telt be. Ezt mondta nekik, és Galileában maradt. Kedves testvéreim, Jézus Krisztusnak nem csupán a halála jelentett kibeszélhetetlen áldást, az a halál, amellyel a bűnbocsánatot és az örök üdvösséget szerezte meg a mi számunkra, hanem az ő élete is. Miért? Azért, mert példaadás. Azért, mert mindaz, ami az ő lényéből megmutatkozik, azt mi egyfelől követhetjük, másfelől pedig példaadás olyan módon is, hogy megmutatja a mi számunkra, hogy mire számíthatunk a világgal való viszonyunkban. Ezt a szempontot tartsuk át mindvégig szem előtt is, ettől vezéreltetve próbáljuk most megérteni ezt a most felolvasott igeszakaszt. Jézus Krisztus élete példaadás, mert jó, mert igaz, mert tiszta mindaz, ami az ő lényéből megmutatkozik. Példaadás olyan módon is, hogy megmutatja azt, hogy mire számíthatunk a világgal való viszonyunkban. Mire is? Egyfelől meg nem értésre. Arról olvasunk ebben a most felolvasott igeszakaszban, hogy Jézus Krisztusnak a testvérei, tehát a közvetlen környezete nem értette meg, nem értették meg őt, Jézus Krisztust. Azt hiszem, testvéreim, hogy nagyon nagy áldás az, amikor életemben van legalább egy-két olyan személy, aki engem megért, akivel egy hullám hosszon mozgok, akivel talál a szó. De azt hiszem, hogy a mi életünkben is vannak olyan helyzetek, és vannak olyan közösségek, személyek, akikkel kapcsolatosan talán azt élem meg, hogy nem ért meg engem. Hogy más hullámhosszon mozgunk. Hogy nem talál a szó. Itt is igazából azt láthatjuk, hogy a hitnek a világa ütközik a hitetlenség világával. Nincs harmónia, másképp lát, másképp értékel, másképp viszonyul az egyik, mint ahogy a másik. Egy egyszerű példával hadd szemléltessem ezt. Az egyik lelkipásztor mesélte, hogy a szülészetre mentek feleségével, és ő édesapaként nyilván kint volt a váróteremben, és jó néhány édesapa ott várakozott, és az egyik ilyen idegen édesapával szóba elegyedett, és az illető megkérdezte a lelkészt, hogy hányadik gyermeket várjátok. És nagy örömmel újságolta, hogy az ötödiket. És akkor ez az idegen édesapa önkéntelenül is a homlokához csapott, és azt mondta, hú, mekkora katasztrófa, milyen nagy tragédia. És elmondta a lelkész, hogy ez nem katasztrófa és nem tragédia, hanem mi vártuk ezt a gyermeket. Mi az Isten áldásaként, meg ajándékaként fogadjuk őt. De az a másik világ, az igazából másképp értékel. Számára ez katasztrófa, ez tragédia. Itt is igazából azt láthatjuk, hogy a két világ között nincs harmónia, másképp lát, másképp értékel, másképp viszonyul az egyik, mint ahogy a másik. Gondoljunk önmagunk életére, mióta igazán élő kapcsolatom van Jézus Krisztussal, hányszor élem meg ugyanezt, hogy nem élt meg a környezetem. Mert igazából a hitnek a világa, amikor ütközik valamiképpen a hitetlenség világával, akkor ebben átérzem azt, hogy nincs harmónia, nincs egyetértés. Másképp értékelek, másképp viszonyulok, másképp látok. Mióta élő kapcsolatom van Jézus Krisztussal, és talán sok esetben bolondnak is minősítenek. Hogy hát mégiscsak sok esetben le kell fizetni bizonyos embereket, meg be kell adnunk a derekunkat, meg hát érdemes az, hogy bizonyos helyzetekben tisztességesen, meg becsületesen élj. Azt láthatjuk ebben a történetben, hogy arra próbálják rávenni Jézus Krisztust, hogy innen Galileából menjen fel Júdeába, a fővárosba, Jeruzsálembe, és ott mutassa meg magát az embereknek. Igazából azt láthatjuk, hogy ezek a testvérek nem is hisznek Jézus Krisztusban. Nem ismerik el az ő isteni mi voltát, olvasunk is erről itt. Hanem igazából csak próbára akarják tenni Jézus Krisztust, ugratni akarják. Menjél fel a nagy fővárosba, mutasd meg magadat, sokan vannak ott, tegyél hírnevet, dicsőséget szerezzél magadnak. Mert ez nekünk is jó, mert akkor ebből a hírnévből valamennyi majd ránk is hull, mert hát a te testvéreid vagyunk. Hogyha pedig mégsem szerzel hírnevet, azzal sincs semmilyen probléma, igazából nem is hiszünk benne, csak így, ilyenképpen ugratni akarunk téged. Igazából azt láthatjuk ebben a történetben, hogy Jézus Krisztus csak ilyen dísznek, ilyen pompának, ilyen dekornak kell, hogy menjen fel az ünnepre. Annyiszor látom ezt a mi életünkben is, hogy nem maga Jézus Krisztus kell, hanem csak ilyen dísznek, ilyen dekornak, hogy növelje egy-egy ünnepi alkalomnak a pompáját. Esküvő alkalmával lehet ezt látni, sok esetben. Hogy valakivel házasságot kötök, valakihez férjhez megyek, vagy feleségül veszek valakit. Nincs élő kapcsolatom az Úristennel, de azért mégiscsak növeli az esküvőnek a pompáját, ha templomi istentisztelet keretén belül történik ez meg. Vagy temetés alkalmával annyiszor érzem ezt, hogy az elköltözött testvérnek sem volt élő kapcsolata talán az Úristennel, a hozzátartozóknak sem, de azért mégiscsak jöjjön a pap és temesse el. Hát nem lehet csak úgy, mint egy kutyát eltemetni. Megint azt láthatjuk, hogy csupán a méltóságát akarják megadni ilyen módon egy-egy alkalomnak, és nem maga Jézus Krisztus kell. Nemrég volt húsvét ünnepe, és jó volt látni azt az első napi istentiszteleten, a 9 óráson is, meg a 11 óráson is, hogy sokan eljöttek, sokan itt voltak. De annyi olyan szemét azóta nem látok. Eljöttek, úrvacsorát is vettek, megnyugtatták talán a lelkiismeretüket, elrendezték az Istennel való kapcsolatukat is, és talán sokan azt mondták, hogy maradj továbbra is itt, mi majd folytatjuk tovább az életutunkat úgy, ahogy gondoljuk. Vajon nem-e így reagál Jézus Krisztus? Hogyha csak ennyire kell, ha csak pompának, ha csak ilyen dekornak kell nekünk Jézus Krisztus, akkor azt hiszem, nem jön velünk. Ezekben az esetekben sem. Igazából csak az ünnephez ragaszkodtok, de nem hozzám. Nem Jézus Krisztushoz. Azt hiszem, hogyha élő a kapcsolatunk Jézus Krisztussal, akkor sok esetben átélhetjük mi is ezt, hogy emberek részéről meg nem értést fogunk tapasztalni. A másik vonás, ami ebből az ígéből kiderül, az a magamutogatás. Arra próbálják rávenni Jézust, hogy a testvérei arra próbálják rávenni őt, hogy mutassa meg magát a világnak. Hogyan kell nekünk ehhez viszonyulnunk?
Azt láthatjuk, hogy az üzleti életben ez már bevett szokás, hogy meg kell mutatnom önmagamat, a termékeimet, a képességeimet, jól kell magamat menedzselnem, meg kell mutatnom a termékeimet, el kell hitetnem a másik emberre, hogy az hasznos, az jó, azt vegye meg. Ezt nevezzük reklámnak. Csupán egy adatot hadd említsek meg, igaz egy picit régebbi 2004-es adat, a Coca-Cola cég csupán reklámra 2,2 milliárd dollárt költött, hogy brosúrákra, meg szórólapokra, meg plakátokra, televízión, rádión, interneten keresztül reklámozza magát, és ilyen horribilis összeget szán mindenre, mert ezek szerint megéri. És ugyanebben az évben 20 milliárd dollár nyereséget könyvelhettek el. Annyiszor látjuk ezt a személyes életben is, hogy valaki igyekszik karriert befutni. Nem egy esetet tudok, és hallottam, hogy valakinek nagyon jó képességei voltak. Nagyon jó talentumai. De mivel nem tudta így jól eladni magát, mivel nem tudta jól menedzselni önmagát, ezért nem jutott olyan magas szintre. És az a másik, akinek jóval kevesebb képessége van, de mivel ilyen piacos, mivel jól tudja menedzselni magát, jól el tudja adni magát, magasabb szintre jutott. Nem szeretném én ezt minősíteni és ítélet alá vonni, de azért annyiszor érzem ebben azt, hogy fecseg a felszín és hallgat a mély. Mit kell tenni nekünk ezekben a helyzetekben? Hogyan kell nekünk ehhez viszonyulni? Mit tanít nekünk erről a Szentírás? Mindenek előtt úgy gondolom, tisztázni kell azt, hogy ezekben a helyzetekben mi mozgat bennünket. Mi mozgatja az ilyen viselkedésünket. Egyfelől mindig jól esik az embernek, ha nagy nézősereg veszi körül. Ha sokan figyelnek rá. Mondják is a tanítványok is, és ott van igazából ebben benne, hogy ott, ahol eddig tanítottál, ott csak kevesen voltak. Ott csak kisebb települések voltak. Ott csak szorványosan figyelhettek rád a te szavadra, a te tanításodra, a te csodatételeidre, de gyere fel a nagyvárosba, ahol az országnak a szíve lüktet. Éppen Lomsátor ünnepére készültek, zarándokok indultak a nagy fővárosba, ezer meg ezer tekintet tapadhat reát. Hogy azért szeretünk úgy a színpadon lenni, meg így megmutatkozni, és átélni azt, hogy sokan figyelnek reánk. Másrészt pedig ez a magamutogatás arra irányul, hogy az énemet tegyem nagyobbá, dicsőségesebbé, fényesebbé, mint amilyen alapállapotban. Hogyan kell nekünk ehhez viszonyulni? Mit mond erről a Szentírás? Akkor, amikor nagy nézősereg vesz bennünket talán körül? Vagy akkor, amikor az énemet akarom nagyobbá tenni? Nem véletlenül olvastam fel a bibliaolvasás rendjén a Máté evangéliumából azokat az ige szakaszokat, mert azokban nagyon jól körvonalazódik mindaz, amit Jézus Krisztus ezzel kapcsolatosan mondani akar. Hogy tudnélik, egyfelől a hívő élet az jobbára nem magamutogató élet, hanem sokkal inkább ilyen elrejtett jellege van, ilyen visszahúzódó jellege van, és ezzel kapcsolatosan több mindent elmond Jézus Krisztus. Azt mondja, akkor, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Szakíts ki magadat a világnak forgatagából, hogy ne az emberek lássák, hogy te imádkozol, hanem az Isten, aki titkon van, megfizet, és megadja szívednek kérését. Vagy az alamizsnálkodással, az adakozással kapcsolatosan is azt mondja, hogy megint ne az emberek előtt tedd, hanem megint titokban. Ne kürtöltesz szét magad az emberek között, hogy mennyire nagy jótéteményeket hajtasz te végre. Hiszen abban az időben szokás volt ez, hogy ilyen kürtölők mentek elől, és azok hirdették, hogy az illető személy milyen nagy jutalmat, vagy milyen nagy összeget adott oda az Úristennek. Hogy utána aztán megveregessék a vállát, és elmondják azt, hogy mennyire derék ember vagy. Ma is hányszor lehet látni sok esetben egy-egy úrasztali terítőn, vagy szószék terítőn, hogy XY adományozta kicsibetűvel az Isten dicsőségére. Vagy hánynak az életében ott van, hogy azért jó lenne, mégiscsak a szószékről kihirdetnék, hogy milyen nagy összeget adtam oda. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a jobb. Vagy a bőjtöléssel kapcsolatosan. Azt mondja, hogy megint kend meg a fejed, Ne legyen komor az ábrázatotok, hogy az emberek lássák, hanem megint tett titokban. Legyen elég az, hogy az Isten lát, és az Istentől majd megkapod magad jutalmát. Aztán úgy gondolom, hogy idézőjelbe téve mégiscsak a hívő életünknek ezen túlmenően van egyfajta, hát nem is magamutogató jellege, hanem sokkal inkább Istenre mutató jellege. Vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet ebben az elrejtettségben lenni, hanem meg kell mutatnunk önmagunkat, azt, hogy milyen az Istennel való kapcsolatunk. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem rejthető el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, hogy fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Ki kell lépni nekünk is a világba, és meg kell mutatnunk önmagunkat. És akkor, amikor cselekedeteimben, magatartásomban, beszédemben valamit üzenek a világ felé, akkor igazából ebben nem magamutogatás legyen, hanem Istenre mutatás. Érezzék meg, hogy kívánják meg azt a Krisztussal való életet, ami annyival gazdagabb és annyival áldásosabb. Egyfelől tehát a hívő életünknek van egy ilyen elrejtett része, hogy imádságban, vagy adakozásban, meg bőtölésben ne az emberek előtt mutassam meg önmagam, hanem titokban tegyem. És van a hívő életünknek egy ilyen része is, amikor valamiképpen életemmel világítanom kell, és fel kell vállalnom, hogy én az Istenhez tartozom, és jó nekem az Istennel lenni. Sok esetben magatartásunkkal, cselekedeteinkkel így üzenünk, és világítunk. Harmadszor ebből az ígéből az is kiderül, hogy Jézusnak az élete egy sajátos menetrendhez igazodik. Ez áll a 8. versben, ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Vagyis, hogy Jézusnak az idejét az Atya határozza meg. Azt is, hogy mit tegyen, és azt is, hogy mikor tegye azt. Igazából azt láthatjuk, hogy fentről meghatározott élet a Jézusé. Egész életén végigvonul mindez. Már születése pillanatában arról olvasunk, hogy betelt az idő. Eljött az a pillanat, amikor megszületik a szabadító, a megváltó. Mint hogyha egy pohár betelne vízzel. Hogy eljött valóban az a teljes idő, amikor az Úristen úgy döntött, hogy abban a helyzetben, abban a korban, Izrael népe köré fog megjelenni majd Jézus Krisztus és hirdetni az Istennek ígéjét. Vagy azt láthatjuk az első jel, az első csoda alkalmával is, a kánai mennyegzőn. Azt láthatjuk abban a történetben, azt mondja Jézusnak az anyja, hogy elfogyott a boruk. És mit válaszol Jézus Krisztus? Még nem jött el az én órám, hanem csak akkor cselekszik, amikor azt az Isten mondja. Lázárnak a történetét mindannyian ismerjük. Üzenik Jézus Krisztusnak, hogy meghalt. Meghalt a te barátod, Mária meg Márta. És Jézus Krisztus nem mozdul. 4 napos halott. És csak utána indul el, mert csak utána kap megbízatást az Úristentől. Vagy a szenvedés történetében is azt láthatjuk, hogy azt mondja ezeknek a tanítványoknak, hogy eljött az ideje annak, hogy elkészítsétek a páska vacsoráját. Vagy figyeljük meg az elárulás történetében, nem Júdás találja meg Jézust, hanem éppen fordítva. Azt mondja a tanítványainak, hogy eljött az az idő, hogy valaki engem eláruljon, és hogy elfogjanak engem. Igazából Jézus találja meg Júdást. Jézus megy a dolgoknak az elejébe. És itt is azt láthatjuk, hogy nem megy fel az ünnepre. Otthon marad. Hanem csak akkor indulok el, amikor az Atya ezt parancsba adja nekem. Nem hamarabb, és nem később. Ezzel szemben Jézus azt mondja a testvérekről, hogy nektek azonban minden idő alkalmas. Nekem az Isten határozza meg, hogy mit tegyek, és mikor tegyem. Ti viszont úgy osszátok be az időtöket, ahogyan alkalmasnak látjátok azt, mert még ti hitetlenségben éltek. Igen, az Úristen megadta ezt a nagy szabadságot, hogy úgy osszuk be az időnket, ahogyan mi szeretnénk. De ebben a szabadságban annyi szabadosság van is, és annyi összetörettetés, meg összevisszaság. Úgy tapasztalom, hogy tévé világában, meg számítógép világában élünk. Valahol olvastam azt, hogy a világkerekségen 1,5 milliárd lakásban van legalább egy televízió. Európai szinten vajha kevés az a háztartás, ahol legalább egy ilyen készülék ne lenne. Egy statisztikát olvastam, átlagosan egy európai ember 3 órát nézi egy nap a televíziót, és ez azt jelenti, hogy egy 60 éves ember 10 évet televízió előtt tölt. És mindaz, ami áramlik a tévéből, nem igaz, hogy nem hat ránk. És akkor erre még rájön a számítógép, amit sok esetben bambulással töltök el. És nem igazán tartalmas. Vagy megint azt olvastam, hogy egy emberi életben valaki 4 évet tölt útonlevéssel. Hogy valahova megy, vagy iskolába, vagy munkahelyre. Megint ezt az útonlevést, ezt az utazást el lehet tölteni úgy, hogy igazából csak bambulok. De el lehet tölteni úgy is, hogy igazából nyitott szemmel járok és kelek, és észreveszem az apró csodákat, az apró jeleket is. Nemrégiben éppen valaki mesélte ezt, hogy mennyire jó volt egy-egy fűszálban, vagy egy-egy kis bogárban meglátni az Istennek csodálatos művét. Vagy lehet úgy utazni, hogy gondolkodom, vagy pedig lehet úgy is, hogy az Istennel gondolkodom. És az már imádság. Megint mennyi idő szabadulna fel az imádságra? Jó lenne, hogyha a mi életünket is ez jellemezni, hogy fentről vagyunk meghatározva. Engedjük, hogy az Isten határozza meg az időbeosztásomat is. Hogy mikor mit tegyek, mennyit tegyek, hogyan tegyem. Ne hamarabb és ne később, hanem úgy, ahogy az Isten adja meg nekem. És végezetül az utolsó gondolat, amire még ki szeretnék térni, az, hogy a hívő életnek a környezeti világgal való kapcsolatában sok esetben számolnia kell a gyűlöletre. Engem gyűlöl a világ, mert arról tanúskodnak, hogy cselekedeteik gonoszak. Úgy gondolom, hogy számítanunk kell arra, hogy a hívő életünkben nem mindig fogunk örvendeni osztatlan népszerűségnek. Hogy lesznek olyan pontok, amikor valami miatt bennünket is megvetnek. Mert úgy gondolom, hogy az Isten szerinti élet az leleplezi a gonoszságot, leleplezi a bűnt. A csendes hívő élet ítélet a világ felé. Akkor, amikor talán egy-egy személy azt tapasztalja, hogy a másiknak az élete valóban valamiképpen boldogságosabb, meg örömteli, meg békességesebb. Akkor igen, ott van az emberekben ez az összehasonlítási alap, és akkor ezt nagyon sokan úgy reagálják le, hogy vagy valamiképpen megpróbálnak befeketíteni, vagy pedig bántanak szavakkal, vagy éppenséggel tettekig elmenően. Kain is valamiképpen úgy érzi, hogy a testvére Ábel tisztább, és eljut a gyilkolásig. Vagy azt láthatjuk, hogy az első keresztények éppen azért, mert vállalták azt, hogy világítsanak, hogy ebben a tisztaságban éljenek, sokfajta vértanúságban, meg börtönbevetésben, meg szenvedésben volt részük a reformátoroknak is. Hogy mindazt, ami nem az Isten ígéje szerint való volt, az annak ellenére, hogy a külső világ nem engedte mégis, kinyilvánították az Istennek akaratát. És emiatt nekik is sokfajta szenvedésben, meg sokfajta bántalmazásban volt részük. Úgy tapasztalom, testvéreim, hogy alapvetően mindannyian békeszerető emberek vagyunk. Viszont úgy gondolom, hogy van olyan béke, ami hamis, és amit nem szabad elfogadnunk, mert igazából árulás a vége. Van olyan konfliktus, amit nem szabad kikerülni. Mert akkor a tisztaságból faragok le egy darabot. Akkor, amikor már a világ számára nem zavaró az életem, akkor sok esetben ez annak a jele, hogy én magam is a sötétségben vagyok. Belesimultam a világnak sötétségébe. Nem spórolhatjuk meg sok esetben a békétlenséget sem, meg a konfliktusos helyzeteket sem. Mert ezzel együtt talán megspórolom a Krisztusban való hitemet, meg a hozzá való hűségemet. Hadd fejezzem be ezt a mostani prédikációt azzal, amivel kezdtem. Jézusnak nem csupán a halála volt kibeszélhetetlen áldás, hanem az élete is. Mert példaadás, amelyet mi követhetünk, és amelyben lemérhetjük azt, hogy nekünk hogyan kell viszonyulni a világgal szemben. Hogyan kell beosztanom az időmet, hogyan kell viszonyulnom a világgal szemben, és hogyan kell átélnem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor meg nem értést, gyűlölséget fogok tapasztalni. De higgyétek el, nem spórolhatjuk meg a konfliktusos helyzeteket, a békételen helyzeteket, mert ha ezt tesszük, akkor valamiképpen a Krisztustól kapott életből faragok le egy darabot. Árulás lesz a vége valamiképpen. Hadd tudjunk így a feltámadott, élő Jézus Krisztustól tanulni, és így tovább indulni a mindennapokba. Amen. A 479-es számú énekünk mindhárom verszakával válaszoljunk az ígére. A 479-es számú énekünk mindhárom verszakát énekeljük. Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem, hogy nélküled én járni nem tudok. Köszönjük neked, Istenünk, hogy időt ajándékoztál nekünk ezen a napon is. A te kegyelmedből megtoltottad napjainknak számát egyel. Segíts bennünket, hogy ezen a napon is, és mindenkor ne a mi akaratunk és elgondolásunk szerint osszuk be időnket, hanem engedjük, hogy fentről meghatározott legyen a mi életünk, úgy, ahogyan Jézus Krisztusé. Mert így ez az idői keret megtelik szép tartalommal, és így te megőrzöl bennünket azoktól a torzulásoktól, amelyek a tévénézés területén is annyi másban nyomon érhetők. Segíts bennünket abban is, Istenünk, hogy ne magamutogatóak legyünk, ne a magunk dicsőségét keressük, hanem akkor, amikor a világ színe elé állunk, akkor a mi életünk tereel mutató legyen. És akkor, amikor pedig arra indítasz bennünket, hogy félrehúzódjunk titokba, elrejtettségbe, akkor elég legyen, sőt, lelket melengető legyen nekünk az, hogy ugyan nem nagy nézősereg vesz bennünket körül és tapsol meg minket, csak az Isten. De az ő tekintete és az ő jóváhagyása mindennél többet ér. Légy velünk akkor is, Istenünk, amikor a környező világra való kapcsolatunkra gondolunk. Annyiszor nem értenek meg bennünket, mert a hitnek és a hitetlenségnek a világa nincs harmóniába egymással. Mi másképp értékelünk, másképp döntünk, másra vágyunk. És attól, hogy ezek az értékek, döntések, vágyak egyre inkább hozzád igazodhassanak. És add meg azt is nekünk, Istenünk, hogy akkor, amikor gyűlöl bennünket a világ, akkor, amikor szálkává leszünk a másik embernek a szemében, akkor hitből fakadóan tudjuk ezt is felvállalni. Mert az igazán hívő élet az világít, az leleplezi a sötétséget, és leleplezi a gonoszságot. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, amikor nem vállaljuk ezt, és amikor nem érzékeljük ezt a fajta negatív indulatot, ezt a fajta gyűlölséget, mert ez mindig azt jelenti, hogy már nem világítunk, csak kormozunk és pislákolunk. Mert ez mindig azt jelenti, hogy sajnos annak ellenére, hogy hívő embereknek tartjuk magunkat mi is, úgy belesimulunk a környezetbe, a sötét, gonosz világba. Emelj fel bennünket, szent lelked által, hitünknek lángját tedd élőbbé, erősebbé, és add, hogy így tudjunk szövéteket lenni, így tudjunk világítani a környezetünkbe, oda, ahova helyeztél bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy így lehetünk, és így hallhattuk most a te ígédet, üzenetedet. És kérünk, hogy most csendes fohászban elmondott könyörgéseinket is hallgass meg Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, és csendes imádságban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy áprilisban gyülekezetünk egyik idős asszonytestvérének gyűjtünk, akinek nagyon kicsi nyugdíja van, és több ezer lejes szentműtétre van szüksége. Ugyanakkor hirdetem azt is, hogy a múlt évi adó 2%-át átutalhatjuk az egyháznak is. Hátul még vannak űrlapok, kitöltve vissza lehet hozni. Hirdetem azt is, hogy megérkezett az üzenet, a megrendelők átvehetik hátul az asztalnál. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy megemlékeznek legidősebb Butyka István halálának 3. évfordulójára. Emlékezik a család, és Isten tegye áldottá az ő emlékezésüket, és adjon számukra vigasztalást. Ugyanakkor örömmel hirdetem, hogy keresztelésre kerül sor, Isten tisztelet keretén belül. Bota Balázs és Anna Mária gyerekét kereszteljük, Bota Izabella Dorkát. Készüljünk hát a keresztelésre a 255. számú énekünk első és második verszaka eléneklésével. A 255. számú énekünk így kezdődik: ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. fejezetének 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván: nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Helyet lehet foglalni. Kedves testvéreim, azt láthatjuk, hogy a húsvét utáni történetekben még 40 napon keresztül megjelenik Jézus az övéinek, a tanítványainak, és újból emlékezteti őket, hogy mire tanította ezeket a tanítványokat. Úgy gondolom, hogy jó nekünk újból számba venni azt, hogy mire tanított és mire tanít bennünket Jézus Krisztus. Úgy, ahogy az igehirdetésben erről szó volt, az ő élete valóban példaadás is, és sok mindent eltanulhatunk Jézus Krisztustól. Az Isten szerinti életet, azt, ahogyan betölthetem az Istennek parancsát, törvényét, azt, ahogyan képviselhetem az Istennek ügyét, az Istennek hatalmát. És most eljött az a pillanat, amikor talán élesebben is átélhetjük ezt, hogy sok mindent már átéltetek Jézus Krisztusra, sok mindent megtanultatok már tőle. Sok mindent igyekeztetek már beépíteni az életetekbe. most eljött az a pillanat, amikor miután ti már sok mindent megtanultatok, akkor ezt valamiképpen tovább adjátok majd ennek a gyermeknek. Hogy ő is így ismerhesse meg Jézus Krisztust. És így válik igazán hitelessé az a hit, hogy miközben növekedik, szülők meg keresztszülők körében, aközben átéli, hogy valóban nem csupán csak beszélnek róla, hanem meg is élik. Nagyon nagy feladat és nagyon nagy felelősség ez. Hadd említsem meg, nemrégiben Sasi rám kérdezett. Vállalja el keresztszülőséget. Bizonytalan volt ezzel kapcsolatosan, mert talán még túl fiatalnak érzi ezzel kapcsolatosan magát. És bátorítottam, hogy igen, vállalja. Igen, ott van a felelősség, hogy ez egyfajta felelősséggel jár, hogy valakinek a keresztszüleje vagyok. De az Úristen úgy gondolom elvárja, hogy ezt a felelősséget vállaljuk, hogy tovább vigyük. Nehéz ez a feladat, de mégis szép. És azt ígéri Jézus Krisztus, hogy jön velünk. Nem kell nekünk egyedül végigvinni ezt az utat. Igen, jó átélni és továbbadni azt, hogy ki számomra Jézus Krisztus. Átélni azt, hogy engem is megváltott. Átélni azt, hogy nekem egy hatalmas Istenem van. Hiszen azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen is földön. És akkor, amikor Jézus Krisztus ezt mondja, akkor elsősorban nem a földi hatalomra gondol, hanem arra a hatalomra, amely hatalommal eljött. Hatalma volt arra, hogy eljön erre a földi világra, végig szenvedje. Hatalma volt arra, hogy meghaljon nagypénteken, alászálljon a poklokra. Hatalma volt arra, hogy harmadnap feltámadjon. És hatalma van arra, hogy újból és újból ezzel a szeretettel viszonyuljon hozzánk. Azért, hogy ezt a szeretetet valamiképpen továbbadjuk ezeknek a gyermekeknek, hogy szép és boldog élete lehessen ebben a földi világban, és majd biztos megérkezés a mennyeknek országában. Azt kéri, hogy tegyétek tanítvánnyá ezt a kis leányt. És mindannyian tudjuk, hogy tanítvánnyá tenni csak úgy lehet valakit, hogyha én magam tudom, hogy mire kell megtanítanom ezt a gyermeket. Úgy, ahogy sok mindent az Úristentől már megtanultatok, úgy kell ezt valamiképpen tovább folytatni, hogy miközben ez a tanulási folyamat ne álljon meg. Ne úgy akarjak tanítani valakit, hogy közben érezhetem azt, hogy én már mindent tudok. Hanem valamiképpen ott legyen ez a folyamat, hogy én is még tanulni akarok, és meg vagyok győződve, hogy ettől a gyermektől is sok mindent majd el fogok tudni tanulni. Ami talán gyengeségként van meg ott a ti életetekben. Akár azt, hogy szabadon kimond mindent, ami benne van. Hányszor történik meg, hogy mi azért úgy átszínezzük meg, nem mondjuk ki egy az egybe azt, ami bennem van. Gyermektől ezt mindenképpen el lehet tanulni. Vagy el lehet tanulni azt a ragaszkodást, ahogyan közeledik felétek. Nem csak szavakkal tanítani, vagy nem elsősorban szavakkal, hanem azzal, ahogyan éltek. Megélem Jézusnak a szeretetét, az alázatát, a szelídségét. Úgy gondolom, hogy az édesanya és édesapa szerepe az, hogy a kisleány elé éljétek Jézus Krisztust. Ez a keresztülőknek a feladata is azon túlmenően, hogy imádságban hordozzátok ennek a gyermeknek az életét, és úgy szeressétek, mintha sajátotok lenne, mintha a ti szívetekről szakadt volna le ez a gyermek. Ezzel a szeretettel viszonyulni hozzá mindenkor. Hiszen úgy gondolom, hogy csak így tölthetjük be teljességet Krisztusnak törvényét. Egy alkalommal megkérdezték Jézus Krisztust, hogy melyik a legnagyobb parancs. És tudjuk, hogy Jézus összefoglalja a 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első, és a második hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Jézus Krisztus tovább folytatja, és azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Hogy ezzel a szeretettel tudjátok körbevenni ennek a gyermeknek az életét, ebbe a szeretet közösségbe. És hogyha azt mondjátok, hogy sok esetben ez talán nehéz megtenni, mindig szeretetteljesen viszonyulni a másik irányába, nehéz ezt megtenni, lehetetlen. magatok erejéből valóban az lesz. De azt ígéri, hogy velünk jön. Minden napon a világ végezetéig. Bárhova kerüljünk. Bárhova költözzünk. Tudom, hogy nem sokára egy új helyre kell majd átköltöznötök. Meg azt is tudom, hogy a keresztülők is nemrég egy új szolgálati helyre kerültek. Bárhova kerüljetek, bármilyen mélységbe vagy magasságba, nincs olyan hely, ahol ne követne, és ahol ne akarná ezt a szeretetet továbbadni nektek. Most ezen az istentiszteleten leöntjük ennek a kisgyermeknek a fejét néhány csepp vízzel. És nyilván ez szimbolikus cselekedet. Hogy úgy, ahogy a víz lemossa a test szennyét, ugyanúgy Jézus Krisztus akarja lemosni ennek a kisleánynak minden bűnét. Újból és újból, hogy tisztává váljon. Az Izabella név egyik jelentése éppen ez, hogy tiszta. Olyan jó, hogyha ezt naponta átéli, hogy Jézus Krisztus kész így megtisztítani engem. A Dorka név jelentése pedig az Isten ajándéka. Olyan jó ezt átélni, hogy valóban Istentől kaptátok ajándékba, és ez azt jelenti, hogy lélek szerint ti csupán nevelőszülők vagytok. Istenhez tartozik, úgy, ahogy minden alkalommal hitvallást teszünk erről, hogy Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Néhány évre, néhány évtizedre reátok bízza ezt a gyermeket. De a lélek szintjén ő Istennek gyermeke. Istentől kaptátok ajándékba, áldásképpen. És azt hiszem, különösképpen azok élik át ezt, de meg vagyok győződve, hogy ti is, akik talán éveken keresztül próbálkoznak, és nem jön a gyermek. Nem születik meg, várnák az Isten áldását, és nem jön. Jó átélni, hogy valóban Istentől kaptátok. Nem csupán a ti emberi elgondolásotok volt ebben benne, hanem mielőtt még megformáltatott az anyamében, azelőtt már ismerte. Tudjátok át mindenkor ebbe a szeretetbe ágyazni. És úgy nevelni, hogy ne csupán pedagógia legyen az, hanem közben átérezze Jézus Krisztusnak az önzetlen szeretetét, amely nem kérkedik, és amely nem fuvalkodik fel. Amen. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a Szentkeresztség által befogadtassék? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e? Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Imádkozzunk! Felséges Isten, mennyei édesatyán, ki azt ígérted és ígéred, hogy Istenünk leszel nekünk és utódainknak, a te oltalmadba ajánljuk ezt a kisgyermeket, légy neki szent ígéretet szerint egész életében őriző pásztora, kegyelmes gondviselője. Vezéreld őt minden jónak teljes ismeretére, cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva, szent parancsaidnak híven engedve, mind itt a földön, mind az örökké valóságban, boldog lehessen a mi Urunk Jézus Krisztus által. Áld meg a gyermek szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, hogy úgy tudják felnevelni egy gyermeket, hogy ne érezze az árvaság fájdalmát és nyomorúságát, hanem kibontakozó életével legyen öröme szüleinek, nagyszüleinek gyönyörűsége, keresztszüleinek gazdagodása. Köszönjük Istenünk, hogy így akarod megáldani anyaszent egyházunkat is, és így akarod növeszteni azt. Add Urunk, hogy gazdagodjék testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
Izabella, Dorka, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Te pedig kisgyermek gyarapodjál testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
Helyet lehet foglalni. A 255-ös számú énekünk 3. és 4. versszakát énekeljük. Isteni lélek, te örök fényesség! Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.